Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, mennyei atyánk, a te kegyelmedet, a te szeretetedet. Köszönjük azt, hogy itt van előttünk a nyitott ige, és ez az ige hatalmat, erőt rejt, a te erődet, ami tőled származik. Segíts bennünket, hogy tudnánk ezt értékelni. És valóban, ahogy minket hívtak régen, hogy a könyv népe, hogy az érvényes legyen ránk újra, hogy a könyv népe legyünk, akik nem csak olvassák, ismerik, hanem élik is, ami benne van. Jézusért kérünk, nyisd a szívünket, az elménket meg ma délelőtt is. Amen. Megváltoztathatja a bőrét a szerecsen, vagy a párduc az ő foltosságát? Ha erre válaszolnunk kellene, akkor biztos azt válaszolnánk rá, hogy nem. Egy néger soha nem lesz fehérbőrű, és a párduc soha nem lesz folt nélküli. És az ige úgy folytatódik, ahogyan ez nem tudja megtenni, úgy cselekedhettek ti is jót, akik megszoktátok a rosszat. Pontosan úgy kellene fogalmaznunk, akiben benne van születésünktől a rosszra való vágyakozás, a bűn. Az ember sokszor felfedezi magában azokat a dolgokat, amit nem akar magában megtartani, amit szeretne kidobni, szeretne belőle megváltozni. Ha helyes önismerettel rendelkezünk, akkor mindannyian felfedezünk az életünkben olyan dolgokat, amitől megválnánk szívesen, vagy amit el szeretnénk hagyni, vagy növekedni szeretnénk bizonyos területeken. Azt mondjuk, hogy ez jó irány, de még tovább kell ezen az úton haladni. Mégis azt mondhatjuk, hogy olyan kevés sikerélménnyel rendelkezünk, hogyha becsületesek vagyunk magunkhoz. Hogy a magunk erejéből való előrehaladás, az nagyon sokszor kudarccal végződik. Csak az önelégült ember mondja azt, hogy én nem akarok megváltozni, jól vagyok, én így, ahogy vagyok, és talán ez a legnagyobb veszély, amikor valaki hátradől a széken, és ezt gondolja magáról belül a szívében. Vannak sokan, akik talán elhagyták már itt közöttünk a 20 éves kort, de hát, ha vannak, akik hallgatják 20 éves körüliek, akik egy-egy pillanatban tiszta gondolkodás körül azt mondják, hogy jaj, nagyon sokat küzd velem a család, mert jaj, hát nagyon nagy érzelmi kirobbanásaim vannak, és utólag megbánom, és azt mondom, hogy sajnálom, de annyiszor próbáltam már, hogy másmilyen legyek, mégsem sikerül, nem tudom kordában tartani az indulataimat, nem tudom féken tartani, amikor mérges vagyok, nem tudok mit kezdeni azokkal az érzelmi erős hullámzásokkal, ami úgy rám tör néha, egyszer fent, másszor lent. És talán előfordulhat, hogy nem csak a tinédzserek, vagy a fiatal felnőttek küzdelmei ezek, hanem előfordulhat, hogy a későbbi korosztály, talán még az időskor jellemzői is lehetnek, hogy az indulatainkat, érzéseinket nem tudjuk helyes mederben tartani. És sokszor az érzéseink vezetnek egy-egy szó kimondásakor, amit utólag az értelmünkkel végig gondolva másképp csinálnánk, ha újra kezdhetnénk. Talán kimondjuk néha azt, hogy úgy elegem van saját magamból. Úgy megváltoznék, úgy szeretnék másmilyen lenni. Nincs ez jól, ahogy most van. De hát nem sikerül. Nem sikerülhet. Hát a Biblia is azt mondja, megváltoztathatja-e bőrét a szerecsen? Nem. Hát akkor a próbálkozásaink hiába való, a kudarcra vannak ítélve. Vajon van-e itt megoldás? Vajon mit lehet ebben a helyzetben kezdeni? Szeretnék felidézni előttetek egy történetet, ami a János evangéliuma első fejezetében található. János evangéliuma első fejezet 35-től 42-ig. János evangéliuma 1, 35-től 42-ig. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt. És rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt. Ímé az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket. Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták. Rabbi, ami azt jelenti mester, hol van a lakásod? Ő így szólt. Jöjjetek, és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon, körülbelül délután 4 óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki. Megtaláltuk a Mesiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt. Te Simon vagy, Jóna fia. Téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti szikla. Nagyon ismerős, azt gondolom, a Biblia olvasó emberek számára ez a történet, és amikor ezt a történetet látjuk, akkor egy különleges felfedezést tehetünk. Az első felfedezés az, hogy András, Péter testvére, János tanítványa volt először. Hiszen azt látjuk, hogy ott volt Jánossal két tanítványa, János tanítványai. És János egyik tanítványa, András, János szavának hitt, amikor azt mondta, hogy íme az Isten báránya. És ha azt mondta János, hogy ő az Isten báránya, akkor el kell mennem vele. Nagyon érdekes meglátni András fogékonyságát, nyitottságát arra az üzenetre, amit az akkori mestere, keresztelő János hirdetett, amikor azt mondta, hogy ő az Isten báránya. A következő, amit megfigyelhetünk különleges dologként, hogy egy délután ott volt vele 4 órától estig, és amikor ha találkozik a testvérével, kimond egy nagyon-nagyon döntő mondatot, azt mondta, megtaláltuk a Mesiást. Tehát a Mesiást várták századokon keresztül. Újra és újra abban reménykedtek, végre eljött a Mesiás. És sok-sok Mesiás volt Jézus Krisztus földi szolgálata előtt is, akik mesiási küldetést hirdettek magukról. És most azt mondja András, megtaláltuk a Mesiást. És amikor ezt mondja Péternek, akkor itt van Péter a testvére, aki bízik András szavában, és azt mondja, hogy megnézem. Nyitott az újra a többre, arra, amit most mondanak neki. Ez egy nagyon nagy horderejű mondat volt, nagyon sok, nagyon mély tartalommal. Megtaláltuk a Mesiást. Ő a Mesiás. És Péter elindul Andrással, és elmegy Jézushoz. Azt látjuk, oda vitte Jézushoz, és Jézus rátekint, és mond neki valamit. Nagyon érdekes dolog megfigyelni, hogy mit mond neki Jézus. Azt mondja, hogy Jóna fia vagy, és egy új nevet adok neked. Simon vagy, Jóna fia. És egy pillanatra megállnánk itt. Nagyon érdekes látni, hogy ez Péter és Jézus első találkozása. Ne felejtsük el, András odaviszi a testvérét Jézushoz, és most látják egymást először. És az első találkozásnál Jézus azt mondja neki, hogy ismerlek. Hiszen amikor kimondja, hogy Simon vagy, Jóna fia, ezzel azt mondja ki, hogy tudom, ki vagy. A néven nevezés az azt jelenti, hogy ismerlek. Tudok rólad, nem vagy számomra idegen. Te nem ismersz engem, de én ismerlek téged. Vajon ki ez a Péter? Ki ez a Péter, akiről Jézus azt mondja, hogy tudom, ki vagy, te Simon vagy? Vajon ki ez a Péter? Mi, akik már a végét is ismerjük a történetnek, és Péter életszakaszainak sok-sok részletével megismerkedtünk már. Sok-sok dolog eszünkbe juthat Péterrel kapcsolatban. Péter, aki kimondja a tanítványok közül legelőször, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. De hát András az első napon kimondta, hogy megtaláltuk a Mesiást, nem? Péter abban különbözik Andrástól, hogy ő nyilvánosan felvállalja ezt mindenki előtt. Jézust, amikor tanítványként követi. Aztán persze visszaemlékszünk Péternek arra a helyzetére, és amikor esküdözik, meg átkozódik, hogy nem is ismerem, sose láttam, dehogy tartozok én oda. Azt látjuk, hogy Péter nagyon-nagyon hullámzott. Kiszámíthatatlan volt, egyszer fent, egyszer lent, egyszer buzgó volt, egyszer tagadó volt. Mindenképpen nagyon uralták őt az érzései. Az Isten az érzéseket azért teremtette az emberbe, hogy segítsenek bennünket az életben az elboldoguláshoz. Sajnos a bűnös földön sokszor gátolnak minket a szélsőséges, erőteljes érzelmeink, hogy az értelmünk kordája alatt maradjanak. És sokszor meg kell küzdjünk ezekkel a változékony érzésekkel, hogy meg tudjunk maradni a döntéseink mellett. Péter egy ilyen személyiség volt. Különleges, végleteg belső ember volt. Aztán egyszer csak, mikor Jézus azt mondja, hogy keresztre fogok jutni, ha egy kicsit előre szaladunk, mit mondott rá Péter? Azt mondta, hogy nem eshetik ez meg veled, Uram, dehogy is, nem eshetik ez meg veled. Igen. Aztán ott van a lábmosás története. Péter azt mondja, Uram, megmoshatod az ő lábukat, de az enyémet nem fogod megmosni. Ő kész a cselekvésre, azonnal reagál. Nem biztos, hogy képes magát kontroll alatt tartani, mert az érzései elborítják őt, és azt mondja, hogy hát ez olyan szégyen, Jézus mosná meg a lábamat, ez nem történhet meg. Vajon mivé változott Péter? Vajon ilyen maradt-e Péter? Vajon mi történt vele az utazás során, ami 3,5 évig tartott? Vajon mi változott meg benne? Vagy megváltozott benne valami? Jézussal jár az úton, és mégis Jézus halála előtt különleges dolgokat tesz. Kardot ránt, levágja a szolga fülét, aztán, amikor a hegytetőn vannak, a megdicsőülés hegyén, akkor házat akar építeni, szeretetből, lelkesedésből, de a völgyben ott vannak a küzdő tanítványtársai, akik nem bírnak el egy fiú meggyógyításával. Nagyon érdekes, Péterről azt mondhatjuk el, a 3,5 éves út alatt, hogy ő az az ember, aki mindent jobban tud. Aki Jézusnál is jobban tudja, mit kéne csinálni, mert Jézusnak is megmondja, hogy most van az ideje, hogy téged királlyá tegyenek. És nagyon dühös, mikor Jézus nem engedi, hogy királlyá tegyék. Péter a jobban tudó ember, ő a jobban tudó, aki mindig mindent azonnal megítél, és nagyon gyors a cselekvése, és nagyon gyors a szólásra. És mondhatjátok, eltelt 3,5 év, és még az utolsó nap is viszik az érzései. Még az utolsó napon is nem is tudja, mit csináljon. Az utolsó napon is azt mondja, hogy Uram, ha ezek itt mind megbotránkoznak, és mind elhagynak téged, én akkor sem foglak elhagyni. Én megyek veled a halálba is, ha kell, Uram, én el nem hagylak téged. És míg a többiek csendben hallgatnak, Péter kihúzza magát, mintha a legnagyobb lenne, és aztán ő lesz, aki átokkal, esküdözéssel tagadja meg az ő urát. Hát változott Péter valamit? Eszembe jut egy ige, amit ti is ismertek. Jézus mond neki valamit, különleges mondatot azt mondja neki, hogy te majd idővel megtérsz, és erősíted az atyád fiait. Majd idővel megtérsz. Mit jelent az, hogy idővel megtérsz? Hogy Péter ebben a pillanatban még nem volt igazán elkötelezve a megváltó mellett, pedig a szavaival újra és újra kimondta, hogy hozzátartozok, mindenképpen a tied vagyok, odaadtam már magam neked, Jézus, a tied vagyok. Jézus azt mondja, hogy imádkoztam Péter érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. De amikor majd megtérsz, erősíted az atyád fiait. Nagyon érdekes út az, amit Péter megjár, és azt mondhatjuk, hogy Péter, a hullámzó Péter, egyszer fent, egyszer lent, de hát még a kereszthalálnál is másképp gondolkodik, még a feltámadás után is azt mondja, hogy menjünk el halászni, és még a feltámadás után is János kell mondja neki azt, hogy Jézus van a parton, amikor kiugrik és kiúszik, hát akkor mi is változott Péterben 3,5 év alatt? Vajon változott-e valami? Péterre bízza Jézus. Erre a Péterre bízza Jézus a bárányait. Erre az esendő, küzdő Péterre. Jézus azt mondja, Péter, szeretsz engem, legeltesd a bárányaimat, rád bízom őket, tanítsd őket. Gondoskodj róluk is, Jézus elmondja a megbízatását 3-szor is. Mert Péter, a küzdő Péter, a végletek belső Péter, a sokszor meggondolatlan Péter szereti az Urat. Szereti Jézust. A szíve az Úré. És Jézus ezt nézi, hogy a szíve az Úré, az elkötelezettsége mellette van. És aztán ezen az úton előre haladva, mássá lesz Péter. Nem jelenti azt, hogy többé nem esett bűnbe. Hiszen az apostolok cselekedeteiről írott könyvben találkozunk olyan helyzettel, amikor Pál apostol azt mondja, hogy Péter, ez nem jó, amit csinálsz. Nem mondhatjuk, hogy Péter egy csapásra hiba nélkülivé vált volna. De úton volt. Megtért volt. A megtért ember meghajtja a fejét az Isten szava előtt, az Isten üzenet előtt. Meghajtja a fejét, és az Isten szava fölötte van. Nyesi, metzi, egy másik útra tereli. Ez a nagy kérdés, hogy micsoda számunkra az ige. Vajon mértékegysége, amihez igazítjuk magunkat? Vajon útba igazító eszköze? Vagy csupán egy szép történet, aminek rám nincs sok hatása? Péter élete egy különleges bizonyság arról, hogy nem muszáj az maradjak, aki voltam. Nem muszáj beletörődnöm abban, hogy ilyennek születtem, és ilyennek is kell elfogadjatok. Péter élete mutatja, hogy az Isten kegyelme a megtérő emberen munkát végez, a fejlődés munkáját végzi. Szeretném, ha megfigyelnénk összesen 4 pontot, hogy Jézus első találkozása milyen különleges dolgokat végzett el Péter életében. Az első dolog, amit már említettem is, hogy Jézus ismeri Pétert, de Péter nem ismeri még Jézust. Péter nem sok mindent tud róla, csak a testvére hitvallását hallja, hogy megtaláltuk a Mesiást. Jézus ott van, amikor Péter megérkezik hozzá, és ismeri őt. Gondoltatok-e valaha arra, hogy ahogy Jézus megszólítja Pétert, és azt mondja, hogy te Simon vagy, Jóna fia, úgy ránk is ránk néz az Isten, ránk néz Jézus, és azt mondja, hogy ismerlek. Ismerem a szíved vágyait. Ismerem a kísértéseidet. Ismerem a titokban végigfuttatott vágyaidat, álmaidat, fantáziáidat. Ismerem az adóbevallásodat. Ismerem a titokban elhallgatott félmondataidat. Ismerem azt, amikor hamis a mosolyod. Ismerem azt, amikor senki sem látja, a szádat húzgálod, meg a szemedet forgatod, mikor valakit a háta mögött kibeszélsz. Ismerem a szerelmi életedet. Ismerem azt, ahogy a pénzzel bánsz. Ismerem azt, ahogy hűséges vagy hűtlen vagy bármilyen munkavégzésedben. Ismerlek pontosan úgy, ahogy vagy. De ismerem a könnyeidet is. Ismerem az órákat, amikor térdelsz, és előttem elmondod a titkaidat. Ismerem azt, hogy arra vágysz, hogy hasonlíts hozzám. Jézus azt is ismeri, amikor bűnvallást teszünk, és hallja, és tudja, hogy őszinte a vágy a szívünkben a változás után, mert ismer minket, ismeri a szenvedéseinket, a kiszolgáltatottságunkat, a testi vagy lelki fájdalmainkat. Jézus mindent ismer. Szoktatok erre gondolni? Képzeljétek el, hogy együtt lennénk az imaházban, mi mindannyian, és egyszer csak átlátszóval válna a fejünk. Üvegből lenne, és minden gondolat nyilvános lenne. Hangosan elhangozna minden gondolat, ami átröppen a fejünkön, amit forgatunk magunkban. Lehet, hogy azt mondanák, soha nem megyek ilyen helyre. Mert nem biztos, hogy akarnám, hogy ezek a gondolatok hangosan elhangozzanak, hogy mindenki ismerje őket. De az Isten, Jézus ismeri mind. És tudjátok, mi a csodálatos? Hogy annak ellenére, hogy ismeri az esendőségünket, a kudarcainkat, a bűneinket, annak ellenére Elfogad minket úgy, ahogy vagyunk. Azt gondolom, hogy az az igaz barátság alapja, hogy ismerjük egymást a bajokkal együtt, és mégis el tudjuk fogadni, és mégis tudjuk szeretni. Ez az Istentől kapott kegyelmi ajándék, ami nem magunktól való, az Istentől kapott ajándék. Mert hogy az Isten szeret bennünket így, feltétel nélkül. És amikor Jézus Pétert megszólítja, akkor nem csak arról van szó, hogy azt mondja, hogy tudom, ki vagy, Simon, a Jóna fia, hanem azt is mondja neki, hogy Kéfásnak fognak hívni, ami szikladarabot jelent. Vagyis egy új nevet ad neki. Nem Simon leszel, ezután én nem így foglak téged hívni, hanem Kéfásnak. Tudjátok, ez egy különleges helyzetet teremt. Mi talán nem sokat értünk ebből a helyzetből, hogy Jézus először látja Simont, és azt mondja, hogy hát én úgy foglak téged szólítani, hogy Kéfás, nem úgy, hogy Simon. Ez a tulajdonjogot jelenti, a hozzátartozást. Amikor egy tulajdonos vásárolt egy szolgát, akkor az új gazda új nevet adott a szolgának. Ez jelentette az összetartozásukat, vagyis, hogy a gazda tulajdona, a szolga, és Jézus az első találkozáskor új nevet ad neki, és azt mondja, Kéfás leszel, hozzám tartozol, az én szolgám leszel. Mond neki Jézus mást is, nem sokkal később, amikor azt mondja, hogy mostantól fogva embereket halászol, kövess engem. És azt mondja Kéfás, Uram, én bűnös ember vagyok, hogy lehetnék én veled együtt? De azt mondja, hogy ne félj, ne félj, mert mostantól emberhalász leszel. Ez azt jelenti, hogy a gazda minden mást, ami eddig volt, felülír. Kéfás leszel, új nevet kaptál, hozzám tartozol. Mert Jézus második lépése, amit tesz, hogy magához fogad, és megváltoztat, újjáteremt. Azt szeretnénk, hogy az újjáteremtés azt jelentené, hogy egy pillanat alatt teljesen más lesz a jelen tulajdonságom, de ha Péter életét nézzük, nem azt látjuk, hogy Péter egy tapsolásra heves természetűből csendes természetűvé vált volna. Nem ezt látjuk, valami más változott meg. Valami más változott meg, ahogy Jézust megismeri. Az elköteleződése, a Jézushoz tartozása változott meg, hogy a szíve az övé lett. Odaadta egészen magát, hogy rendelkezzen vele Jézus. De ez az odaadás nem csak egyszer történik meg az életünkben. Mert minden nap hozunk döntéseket, újra és újra döntéseket hozunk. Péter kimondta azt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, és aztán nem sokkal később azt mondta, hogy nem lehetsz te mesiás, nem halhatsz meg. Mert a mesiás az meghal, csak Péter fejében ez még zűrzavaros volt. És Péter újra és újra ki kellett mondja, hogy te vagy a mesiás, és én hozzád tartozok, és elfogadom, hogy Kéfás vagyok. Az a kérdés, testvéreim, hogy vajon ki tudjuk-e mondani újra meg újra, hogy te vagy a mesiás, az én megváltom. Mert nem elég kimondani életünkben egyszer, hogy te vagy az én megváltom. Újra és újra át kell menjünk a döntésnek ezen az útján, hogy hozzád tartozok. Én újra hozzád tartozok. És ha elestem, újra kezdem, mert Péter is elesett, újra elesett és újra. De nem adta fel és nem hagyta abba, mert a szíve az övé volt, az Istené. Van helyzet, amikor úgy érezzük, hogy megingunk ebben a döntésben. Vajon jó döntés volt-e, vajon nem kellene más utat keresnem? Ezért az Isten újra és újra megkérdezi tőlünk, ahogy Pétertől is megkérdezte. Szeretsz engem? Újra megkérdezem tőled, gyermekem, szeretsz engem? Hívhatlak-e téged az új neveden? Azon az új néven, amit én adtam neked. A második pont tehát, Jézus, az első pont az volt, Jézus ismeri Pétert, és új nevet ad neki. Úgy ismeri, ahogy van, mégis magához fogadja. A második pont, hogy Jézus meg akar minket változtatni. Nem akarja, hogy ugyanazok maradjunk. Mássá akar minket tenni. A szívünket akarja mássá tenni. Jézus dolgozik rajtunk. Jézus ismer minket, és Jézus dolgozik a szívünkön. Megmarad valami kívülről, de belül valami elkezd növekedni és megváltozni. A növekvés az változást jelent. Voltunk valakik, és leszünk mássá. Pál apostol szavait szeretném idézni, aki azt mondja, nem azt cselekszem már, amit akarok, hanem azt cselekszem már, amit nem akarok, amit gyűlölök. Két erő harcol bennem. Nem egy csapásra változik ez meg, de érezzük a jót, és van bennünk a rossz utáni küzdelem, vágyakozás is, és ezért ez a harc, ez valóságos a keresztény ember lelkében. És aztán Pál apostol folytatja, hogy hála az Istennek, aki a kimenekedést adja. A belső harcainkból való kimenekedést csak az Isten tudja elvégezni bennünk, a magunk ereje ehhez kevés. Vajon meghallja-e az Isten az imánkat? Vajon hogyan válaszol az imáinkra az Isten? Azt gondolom, hogy keresztényként ez egy nagy kérdés, ami mindannyiunk életében megjelenik, talán újra és újra. Megküzdünk vele, és újra megjelenik. Van egy nagy kérdés, meghallja-e az Isten az imámat? Válaszol-e arra, amit kérek tőle? Vajon meghallgatja-e? Azt gondolom, hogy nagyon fontos különbséget tenni a válasz és a meghallgattatás között. Mert lehet, hogy a meghallgattatás és a válasz nem egy időben történik. Azt mondom az Istennek, kérlek Istenem, gyógyíts meg engem most, mert úgy szenvedek. Megfáztam, vagy éppen koronavírusos lettem, vagy valami más nagy betegségem van, kérlek Istenem, gyógyíts meg engem most. Egészen biztos, hogy az Isten meghallja az imánkat. Még ki sem mondtuk a szánkon. Még ajkamon sincs a szó, te már egészen hallod azt, Uram, egészen érted azt, Uram, olvasok a Zsoltárok könyvében. Még ajkamon sincs a szó. Az Isten meghallja az imáinkat. De a válasz szívünk szerint az azonnali válasz lenne. Elmondjuk az imát, és az Isten azonnal megteszi, amit kérünk. De lehet, hogy nem mindig zöld a lámpa. Lehet, hogy az Isten azt mondja, hogy várj. Várnod kell, és a kérésed beteljesül. Néha sárga a lámpa, és ez bizonytalanságot jelent, és nem szeretjük a bizonytalanságot. Mikor teszi már meg az Isten végre? Mikor, mikor? Megteszi, de mikor teszi meg? A várakozás a hitünk próbája. És talán a még nagyobb próba, amikor azt halljuk válaszként, hogy nem. Kérünk valamit, és az Isten azt mondja, hogy nem. Pál apostol is azt mondta, Istenem, itt a tövis a testemben, szenvedek miatta, gyógyíts meg. És az Isten azt mondta, hogy nem. A hitünk próbája, hogy hogyan fogadjuk a válaszokat. Hogyan fogadjuk a várj választ, és hogyan fogadjuk a nem választ. Tudunk-e bízni az Isten szeretetében, amikor nem a kedvünk szerinti a válasz? Vagy azt mondjuk az Istennek, ja Istenem, most segíts meg, és az Isten csak holnap segít meg. Vajon nem az Istentől jön a segítség, hanem akkor is úgy történik, ahogy én kérem? Tudom-e elhinni azt, hogy az Isten jobban tudja? És ha látnám azt, amit most nem látok, akkor azt mondanám, hogy az Isten döntése a legjobb döntés. Tudjátok miért? Mert szeret. És a szeretet a szükségleteinket figyeli, nem a kívánságainkat. A bölcs szeretet a szükségletekre figyel, nem a kívánságokra. Volt egy férfi, aki szerette az Urat, megtért, és aztán egyszer elfordult az élete tőle is. És a pohár után nyúlt. Nagyon súlyos alkoholista lett. Többször ment át elvonókúrán is. És egyszer ez a férfi, aki sajnos nem él ma már, egyszer ez a férfi az árokban találta magát. Reggel, amikor felébredt egy árokban, akkor észrevette, hogy csak 2 méterrel arrébb, ha a másik árokba esett volna bele, akkor ma nem élne, mert tele volt vízzel. És amikor felébredt, akkor azt mondta, hogy Istenem, elfordultam tőled, te mégis, annak ellenére, mégis kegyelmesen megóvtad az életemet. Kérlek, küldj valakit, hogy visszataláljak hozzád, visszataláljak a gyülekezethez újra, megtaláljam a kezedet, Istenem. És így imádkozott, és nem történt aznap semmi. Vajon az Isten nem hallgatta meg az imáját? Vajon az Isten nem törődött vele, mert aznap nem történt semmi? De igen, meghallgatta az Isten az imáját. Mert nem sokkal később találkozott valakivel, aki azt mondta, hogy mióta elmentél, érted, imádkozok. Mióta eltűntél, keresem az Istent, hogy bárcsak tenne érted valamit. És újra visszatalált az Istenhez. Testvéreim, a megváltozott élet mutatja az Isten kegyelmének erejét. Hogy nem úgy, ahogy én eltervezem, nem azt, amit én gondolok, hanem az ő bölcsessége szerint végzi el a változást. Hogy az a változás tartós legyen. Ez a bizonyság. Mert ami nekünk lehetetlen, az az Istennek nem az. Simon Péter új nevet kapott. Új nevet kapott, új feladatot kapott, új küldetést kapott. Az Isten kiválasztotta őt egy munka elvégzésére. De ahhoz, hogy ezt a munkát el tudja végezni, át kellett menjen azon a változáson, ami a bűnös állapotot jelenti. Szeretném, ha megnéznénk, vajon ez a változás hogyan történhet meg az emberben. A Római Levél 6. fejezet 23. verse így szól, a bűn zsoldja a halál. Ismeritek ezt az igét? A bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Ha megfigyeljük itt ezt a szöveget, akkor azt látjuk, hogy nem azt mondja, hogy a bűnök zsoldja a halál, hanem azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. Itt egyes számot találunk, a bűn. A bűn, amire azt szoktuk mondani, hogy a bűn, a pedig a törvénytelenség, a törvény áthágása. A bűn az, ami miatt az egész emberiségre kihatott a halál. Ez a bűn egészen más annál, amikor bűnöket sorol fel a Szentírás. Ha a 14. Zsoltárt fellapozzuk, akkor ezt találjuk itt, 14. Zsoltár. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten, romlottak és utálatosak tetteik. Senki sem tesz jót. Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. Ki az értelmes? Aki keresi az Istent. Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak, senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Itt tettekről van szó, amikor azt mondja, hogy megromlottak, rossz tetteik vannak, de itt van valami különleges dolog megfogalmazva. Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. Az Istent kereső ember, az értelmes ember, aki képes arra, hogy a bűn állapotából, az értelmes élet állapotába jusson. Mert a bűn zsoldja a halál. A bűn tehát az Isten nélküli élet. Az Istent nem kereső élet. Az Istentől távol levő élet. Ez a bűn állapota. Mindenki ebbe az állapotba születik, az Istentől távol, hiszen Édenen kívül születtünk mindannyian. És Édenen kívül az Istentől távol születünk. Ahhoz, hogy mi élni kezdjünk, és átkerüljünk a kegyelem országába, a bűn országából, ahhoz szükségünk van arra, amit Dávid mond, aki keresi az Istent, az az értelmes. Az értelmes élet az Istent kereső élet. Az Istennel kapcsolatot találó élet, hogy elkezdjük megismerni az Istent, hogy az Isten udvarol nekünk a szeretetével, és viszont szeretni megtanuljuk. Mert ez adja meg nekünk azt a kegyelmet, hogy a bűnből az életre juthassunk. Drágáim, nem úgy tudjuk a bűneinket leküzdeni, hogy azt mondjuk, hogy én olyan önző ember vagyok, és nem akarok önző lenni. Egy különleges utat mutat Jézus. Szeretném, ha visszaemlékeznénk arra az utolsó példázatra, amit Jézus mond, mielőtt elvinnék őt megfeszíteni, mielőtt elmenne a tanítványaival együtt ki a Gecsemáné kertjébe. Emlékeztek-e, hogy melyik ez a példázat? A szőlőtő példázata. Jézus nem azt mondja, hogy a gyümölcs termésre törekedjetek, hanem Jézus mást mond. Emlékeztek-e, mit mond Jézus az utolsó példázatában a tanítványainak? Jézus azt mondja, maradjatok én bennem. Mert aki én bennem marad, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Jézus azt mondja, az értelmes élet, az Istent kereső élet, az Istennel kapcsolatban levő élet, ahogy a szőlőtőke és a szőlővesző egységet képez, és így valósulhat meg a gyümölcstermés, így a Jézussal való kapcsolatban levő élet tud megváltozni. A Jézussal szorosan együtt haladó élet tud gyümölcsöt teremni, máskülönben kudarcra vagyunk ítélve. Testvéreim, Péter Jézussal járt 3,5 évig. Azért megjelent az életében a gyümölcs. Nem azért, mert izzadt, küzdött, hanem mert kapcsolatban maradt. És a kapcsolatban maradás gyümölcsöt terem. Mássá lett. Amíg az ember a saját gyümölcseit akarja teremni, és büszkélkedik vele, igen nagy bajban van. Talán ez fájdalmas lesz, amit most nektek mondok, de az ige azt mondja, családabb a szív mindennél, és gonosz az. Ki ismerhetné? Család a szívünk, azt mondjátok, dehogy család, az én szívem nem család, én igaz ember vagyok. De az Isten azt mondja, szíved alkotásának minden gondolata szüntelen csak gonosz, az özönvíz előtt, ezt mondja az Úr. Minden gondolata, de hát hogy is, hát az emberben van jóság, az emberben van igazság, az ember jót is tud tenni, hány istentelen ember van, milyen jó családapa, milyen jó családanya, nem is törődik az Istennel, mégis nézzétek, milyen igaz életet él. Sokan szokták ezt mondani érvként, nem? Szeretném, ha megint visszamennénk Péterhez. Péter ragaszkodott Jézushoz. Péter kardot rántott Jézusért. Péter sok mindent tett Jézusért, de a jó tulajdonságai is ártására voltak neki. Amire azt gondolta, hogy ezt sose dobnám ki az ablakon, a nagyszámat kidobnám, de a ragaszkodásomat nem dobnánk ki, de hát büszkévé tesznek a jó tulajdonságaink. Vajon javunkra vannak? Uram, ha ezek mind elhagynak, én sose, nem büszkévé tette Pétert a ragaszkodás. Az Úr azt szeretné, ha mindenünket odaadnánk. Mindenünket. Hogy a vele való közösség által teremjünk gyümölcsöket. Mert ezek a gyümölcsök már más gyümölcsök lesznek, élvezetes gyümölcsök. Amit a környezetünk szívesen ízlel. Tudjátok-e, milyen gyümölcsök lesznek ezek? Szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, hűség, szívesség, mértékletesség. Ezek nem fogcsikorgatva megszült gyümölcsök lesznek, hanem belülről fakadóak. Azt mondja az Úr, a szívükbe írom a törvényemet. Nem kényszerzubbonyként rájuk húzom, és mozdulni se tudnak tőle, hanem a szívükből fakad. Azonosulnak vele. Ők már egyek azzal az értékrenddel, amit tőlem tanultak, mert egységben élnek velem. Jézus azt mondja, maradjatok én bennem. Péter Jézussal volt, így változott meg, így növekedett fel benne a Krisztus. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez volt az Úr csodája. hogy átformálta az Úr, mássá tette, más gyümölcsöket termett. És a negyedik ponthoz értünk. Nem azt mondta Jézus, hogy kiképzés után munkába állhatsz majd, amikor végre látszanak majd benned a gyümölcsök, akkor munkába állhatsz. Jézus azonnal munkába állítja. Azt mondja, kövess engem, és emberhalász leszel. Sajnos elkövetjük azt a hibát, hogy azokat, akik megtérnek az Úrhoz, azokban nem bízunk még annyira, hogy adjunk nekik feladatot. Pedig az Úr Jézus ezt mutatta. Kövess engem, és emberhalász leszel. Új teremtés leszel. És a benned végbe menő változás hív másokat is arra, hogy kövessenek engem, hogy ők is megváltozhassanak. Drága testvéreim, Jézus azt mondja, új teremtés lehetsz, de csak az, aki kéri, az kap új szívet. Az, aki úgy gondolja, szüksége van új szívre, az kap új szívet. Az egyik férfi, aki a kereszten volt, így szólt, Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodban, és Jézus elfogadja, és azt mondja, megígérem, hozzám tartozol. Akárhol vagy, akármit tettél, akármi történt tegnap, vagy a múlt héten, Jézus azt mondja, úgy, ahogy vagy, kell lesz nekem. Úgy, ahogy vagy, bármilyen bukásaid voltak, bármilyen fájdalmon mentél át, bármennyit csalódtál magadban, vagy másokban, gyere, elfogadlak. Felnövekszek benned, új szívet kapsz, megváltozik az életed, mert szeretlek, mert hozzám tartozol, mert új nevet adok neked. Tudjátok, a Jelenések könyvében ez az egyik legszebb ígéret, ami úgy megérintette a szívemet, hogy egy intim pillanatban Jézus azt mondja, kapsz tőlem egy új fehér kövecskét, és a fehér kövecskén egy új írott nevet, amit senki sem tud, csak te meg én. Csak te meg én. Ezt az új nevet csak azt tudja, aki kapja, meg az, aki adja. Ez egy nagyon intim pillanat. Jézus azt mondja, hozzám tartozol, és ennek emlékeképpen kapsz egy fehér kövecskét az új neveddel, amint csak én szólítalak téged, mert mi összetartozunk. Bárcsak ezen az úton járnánk, bárcsak ezen az úton végigmennénk, bárcsak tudnánk embereket hívni Jézushoz, hogy Jézus elküldhesse őket. És azt mondhassa, menj és legyél emberhalász. Gyere hozzám és menj el, hogy emberhalász legyél, hogy emberek megismerhessék Jézus nagy szeretetét és kegyelmét. Amen.
Amen.
Imádkozzunk. Drága Urunk, néha kicsit félelmetes tudni, hogy mindent tudsz rólunk. Mégis jó arra gondolni, hogy ismersz minket, és mégis szeretsz. Töröld el a bűneinket. Látod, mi minden van bennünk. És teremts bennünk új szívet. Vágyunk hozzád tartozni. Vágyunk téged követni. Arra vágyunk, hogy te felnövekedj bennünk, és a gyümölcstermés mindenki számára vonzó legyen, ízletes, hogy a gyümölcs, amit terem, a te gyümölcsöd, hozzád vonzon embereket. Taníts meg bennünket nem feladni, hogy amikor magunkba csalódunk, akkor hozzád forduljunk, hogy te adj nekünk erőt, és segíts bennünket a növekedésben. Attól, hogy jó testvérek legyünk, akik felelősséget hordozunk egymásért, és felelősséget hordozunk mindazokért, akik a környezetünkben vannak, akikért tehetünk valamit. Taníts meg bennünket érzékenynek lenni és tapintatosnak, hogy amit tőle tanulunk, az ne hulljon a porba. Áldjál meg bennünket ezen az úton, hogy a te országodban mindannyian ott legyünk. Jézusért kérünk Istenünk.